Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban Péri Csaba, játékmesterünk. Szia, köszöntelek nagy.
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
63. adásban vagyunk, illetve hát az új évad 21. részében, onnan nézzük az időszámítást. Mi az idézet, mit hoztál nekünk ma?
A mai idézetünk egy ismert brazil írótól, Paulo Coelho-tól származik. Rengeteg kártyalap, de ugyanannak a paklinak a részei. Ahhoz, hogy megértsük az üzenetüket, mindegyikre szükségünk van, mindegyik egyformán fontos. Ilyen a lélek is, az emberek mind összefüggnek egymással, akárcsak a kártyapakli lapjai.
Jaj, de szép. Én nagy ilyen egység, átélő, vágyakozó, közösségi lény vagyok, és ez annyira szép, Coelhot nagyon sokan szeretik, és ez egy különösen szép idézet. No, kártyajátékok lesznek?
Igen, tehát ugye most az utóbbi hetekben a kiadókról beszélgettünk, és ugye a kártyákkal kapcsolatban, a kártyajátékokkal kapcsolatban, hogyha bárkit megkérdezünk szerintem Magyarországon, hogy tudna egy olyan játékkiadót mondani, akiket a kártyáiról ismerünk főleg, akkor valószínű, hogy a legtöbben a magyar kártya, a francia kártya, bárminek a hátulján a Piatnik logó lesz az, ami emlékezetes lesz, és a legtöbben valószínűleg a Piatnikot fogják mondani. Bár ugye a mostani pókeres időkben azért már jönnek a mindenféle minőségi verseny pókerkártyákkal a különféle kiadók, de ha kártyajátékokról, vagy egyáltalán kártyáról beszélünk, és itt tényleg a magyar kártya, a francia kártya, a tarot kártya, a mindenféle kártya, akkor a Piatnik az, ami a magyar piacon a kártya nagyhatalomnak tekinthető. Ugye ez egy osztrák cég, mondhatjuk azt, hogy egy multi cég, tehát ők azért egész Európában terítik a játékaikat, és nekik Magyarországon is természetesen van egy képviseletük. Rengeteg előnye és rengeteg hátránya van a Piatniknak a többi kiadóval szemben, vagy a többi kiadóhoz képest. Hát ugye nagy előnye az egyértelműen az, hogy mivel egy multicégről beszélünk, tehát nem egy idézőjelesen kis magyar kiadóról, bár azért ugye mondjuk, ha itt a Game Clubot vagy a Reflex Shopot nézzük, azért ők is elég komoly tényezők a piacon, és elég komoly anyagi háttér is van mögöttük, de azért egy 100 év fölötti cége, mert azért a Piatnik ugye már szerintem valamikor a két világháború között szinte már biztos, hogy létezett a Piatnik, de lehet, hogy még korábban, én meg nem tudom most így fejből mondani, hogy mikor alapították a Piatnikot, de biztos, hogy egy nagyon régi cég. Tehát egy ilyen cégnek a presztízsével, a nevével, a mögötte lévő háttérrel versenyezni azért nagyon-nagyon nehéz, viszont a Piatnikról azért azt érdemes tudni, hogy ők a multicégnek köszönhetően az, hogy ők gyakorlatilag Közép-Kelet-Európában minden országban terítik a játékokat, tehát Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon pontosan ugyanazokat a Piatnik dobozokat fogjuk legtöbbször látni. Ennek megvan az a hátránya is, hogy sokszor a kiadások azok ilyen multilanguage, tehát ilyen többnyelvű kiadások lesznek. Például az egyik legutóbbi játékuk, a 80 nap, amiről már korábban beszéltünk is, ugye, ami a Verne féle történetet dolgozza fel. Ez a játék például úgy jelent meg, hogy a kártyán magyarul és lengyelül, illetve egy másik kártyapaklin, csehül és szlovákul is rajta vannak a feliratok, és akkor azt kell kiválasztanom azt a paklit, amire nekem éppen szükségem van a játékhoz. Tehát egy kicsit ilyen. Tehát amikor egy magyar játékot megveszek, akkor abban benne vannak a magyar nyelvű kártyák, és passz, viszont a Piatnik már ezeknek a több nyelvű kiadásoknak köszönhetően nagyon sokszor sokkal több minden kerül a dobozba, mint amire nekem valójában szükségem van. És ez viszont én azt gondolom vevői szempontból számomra, hogyha én vevőként nézem, akkor egy picit azt az érzetet adja, hogy én megfizetem azt a részét is a doboznak, ami igazából soha az életben nem fog a kezemben járni, mert valószínűleg nem fogok a cseh és szlovák nyelvű kártyákkal játszani.
Ne légy szerény, még tanulhatsz.
Még így van, akár ez is előfordulhat. Én például sose gondoltam volna, hogy pár hónappal ezelőtt egy lengyel játékszabályt fordítottam az internetes fordító segítségével, mert nem volt belőle más, ez egy tisztán lengyel kiadású játék volt. És nagyon érdekes volt egyébként, hogy sokkal jobban és sokkal egyszerűbben lehetett a lengyelt fordítani magyarra, mint mondjuk egy angol szabályt, sokkal pontosabb volt a fordító, valószínűleg az egymáshoz közel álló nyelvtannak és egyebeknek köszönhetően, de sokkal egyszerűbb volt a feladat lengyelből magyarra fordítani. Tehát visszatérve a Piatnikra, én azt gondolom, hogy mindenki ismeri, rengeteg játékkal vannak a piacon, gyakorlatilag a magyar piac legnagyobbja a Piatnik, hogyha árbevételben és forgalomban nézzük ezeket a kiadókat. De erről azért azt kell tudni, hogy ebből a társasjáték a Piatniknál egy nagyon kis szelet. Tehát nekik a kártyák és az egyéb dolgok, ami az igazi nagy volument hozza, és ott vannak társasjáték témakörben is, de azért a társasjátékokban jóval kisebb a szortimentjük, jóval kisebb, amikkel előállnak évente játékokkal, jóval kisebb a mennyiség, és azt mondom, hogy mivel hogy nagyon sokszor a kártyajátékok felől közelítik meg, rengeteg náluk a kis kártyajáték, ami nem feltétlenül rossz, mert nagyon sokszor van az, hogy egy ilyen Unóhoz hasonló, például a Piatniknál létezik a Szóló nevű játék, amit valószínűleg sokan ismernek.
Igen, igen.
Hasonló, mint az Unó, picit más szabályokkal, de ilyen, hát elnézést a kifejezésére, de ilyen tucat kártyajátékból a Piatniknál szerintem egy külön falat meg lehetne tölteni csak ezekből a játékokból, amik között természetesen vannak nagyon jók,
meg közepesek,
meg kevésbé jók, de a sok közül azért mindig lehet választani, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Piatniknál amire általában nem nagyon lehet panasz, az a minőség. Tehát azért nagy kiadóként, nagy nevű régi kiadóként általában eléggé jó minőséggel jelennek meg, bár hozzáteszem, hogy itt is bele lehet néha futni meglepő megoldásokba. Például a sokszor emlegetett Piero egyik játéka jelent meg náluk, a Kerekerdő, a Round Forest, és ennek a kiadásánál egy számomra teljesen értelmezhetetlen megoldással a kártyák azok kinyomkodós kartonban érkeztek, tehát egy nagyon vékony kartonból ki voltak vágva ugyan a kártyák, de nekem kellett őket ugyanúgy kiszaggatni, mintha korongokat vagy egyebeket nyomtogottam volna ki. Miközben ugye a Piatnikot azért jellemzően egy kártyagyárként ismerjük, tehát pont az lett volna a legegyszerűbb nekik, hogy kártyákat gyártsanak, és ennek ellenére mégis ezt egy ilyen furcsa megoldással adták ki. Ez valószínűleg, hogy az osztrák anyavállalatnál volt döntés, mert ez is egy multinyelvű kiadás volt, tehát ez is Magyarországon kívül megjelent még több országban. Tehát én azt tudom mondani, hogy a Piatniknál az biztos, hogy nagyon jó családi játékokat fogunk találni. Néha-néha belenyúlnak a nagyon-nagyon jó, komolyabb játékokba is, de jellemzően azért a Piatniknak az igazi fősodor az a családi játékok, illetve hát természetesen a kártyák minden mennyiségben. Úgyhogy ha valaki Piatnikkal találkozik, szintén nem fog szerintem csalódni, de azért érdemes válogatni.
Köszönjük a Piatnik ismertetését. Jöjjön most egy kis zene, hiszen most jön konkrétan a játékok ismertetése Béli Csaba segítségével.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai adást, 63. résznél tart Játsz velünk sorozatunk. Péli Csabával beszélgettünk, játékmesterünkkel, gurunkkal, aki a K betűnél tart, hiszen most szisztematikusan ABC sorrendben haladunk a játékokon, amiket ajánl nekünk. Mik jönnek ma?
19. négyes fogatunk következik, amiben az első játékunknak már a címe is jelzi, hogy ez, hát mondjuk azt, hogy nem teljesen volt ki négy sarokra az, aki kitalálta. A játék címe az, hogy Kill the Unicorns, táltosból szalonna. A játékban unikornis vadászok vagyunk, ugyanis a történet szerint abban a királyságban, ahol mi élünk, elszaporodtak az unikornisok, és a gnómok jelen pillanatban kimondták a vadászidényt az unikornisokra, és minden elfogott unikornis leadhatunk a gnómoknak, akik pástétomot készítenek az unikornisokból.
Nem vegetariánusok játéka.
És mindezt elképesztően debil grafikával. Van például olyan unikornis, aki a jégmezőn állva megnyalja a jégcsapot, és oda van fagyva az unikornis nyelve a jégcsaphoz. És tehát ilyen elképesztő grafikák. Ja, és hozzáteszem, hogy közben van egy nagyon extra unikornis is a királyságban, akit úgy hívnak, hogy cucukornis. Amikor a játék magyarul is megjelent, akkor lehetett is kapni cucukornis plüst, tehát hogyha valaki nagyon szeretett volna, akkor vehetett magának cucukornis plüst. Cucukornisról azt kell tudni, hogy ő egy malac. És nagyon a szívére vette azt, hogy most a királyságban a disznóhús már nem kell senkinek, mert mindenki unikornist szeretne enni. Így Cucu fölrakott magára egy áll unikornis szarvat, hogy hát, ha őt is unikornisnak nézik, és pástétom lesz belőle.
Mert hogy vágyott erre.
Így van, tehát ő is pástétom akar lenni, mert most már elhanyagolják, mint malacot. Tehát elképesztő. Tehát én mindig mondtam, hogy itt, akik ezt készítették, ezt a játékot, itt nem a gyógyszerük gurult el, hanem a komplett gyógyszeres szekrény úgy, ahogy van. Hihetetlen egy játék. Az egész, amit köré szőtek történet, helyzetet. Maga a játék egyébként egy ilyen kis egymással kiszúrós, csapdákat rakosgatunk le, ami vagy pluszt ad, vagy mínuszt, de ugye nem tudjuk, hogy ki milyen csapdát rakott le, és folyamatosan licitálunk arra, hogy melyik unikornist próbáljuk elfogni, vagy melyiket engedjük át a többieknek. És a végén az is nagyon fontos, hogy milyen színű unikornisokat találtunk, mert a végén a különféle színsorok, tehát a háromat ugyanabból a színből megszerzünk, vagy négyet ugyanabból a színből, akkor több pontot kapunk, vagy esetleg minden színből legyen egy-egy unikornisunk, az is külön pontozza van. Tehát igazából egy ilyen sok játékból ismerős, gyűjtjük a színeket, és valamilyen módon, ilyen pókerszerűen valamilyen sorokat rakjunk ki belőle. De ehhez, mondom, egy ilyen nagyon debil, de nagyon szórakoztató, hogyha az ember vevő erre a humorra, akkor egy nagyon szórakoztató körítést kapunk hozzá, és mondom, tehát a grafika is abszolút
vicces.
Teljesen alá van rendelve ennek a témának. Következő játékunkat úgy hívják, hogy Kincsvadász, ez a Treasure Hunter volt eredetileg ugye az angol kiadásban. A készítője az a Richard Garfield, aki hát igazán a Magic the Gathering című kártyajátékkal lett legendás. Na most erről a kártyajátékról azt kell tudni, hogy amikor én boldogult ifjú koromban főiskolás szerepjátékoztunk, akkor mi iszonyatosan utáltuk a Magicet, mert minden olyan szerepjátékboltba, ahova be lehetett még menni, amikor mi elkezdtünk szerepjátékozni, és szerepjátékozni lehetett, azokon egy idő után megjelent a Magic, és mindent letarolt. Tehát ez egy ilyen gyűjtögetős kártyajáték, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor a gyerekek a matricákat gyűjtik, csak itt kártyapaklikat gyűjtünk, amiben amikor megveszem, akkor elképzelhető, hogy a megvett 10 kártyából 8 már megvolt, de van 2, ami még nincs. És hihetetlen sok kiegészítővel, egy bődületes kártyajáték, tehát erre szokták azt mondani, hogy ha ebbe valaki belekezd, ez egy igazi pénznyelő. Tehát ez a végtelenségig el tud vinni minden pénzt. Na lényeg az, hogy Richard Garfield sok más mellett ugye a Magicet is elkészítette, és az ő játéka a Kincsvadász is, amiről most szeretnék beszélni. A Kincsvadászban vajon mi lehetünk, ha nem kincsvadászok? Három különböző területen vadászunk minden egyes fordulóban, és mindig megvan, hogy a vadászat legértékesebb lapja fog valamilyen jutalmat kapni, és a vadászat legkisebb lapja fog valamilyen jutalmat kapni, de elképzelhető, hogy a legkisebb lapért járó jutalom nagyobb lesz, mint a legnagyobbért járó jutalom, tehát azok véletlenszerűen sorsolódnak ki, hogy éppen mik a kincsek, amikre vadászhatunk. És nagyon izgalmas az a mechanika, hogy minden egyes körben a kezemben lévő lapokból egyet választhatok, hogy azt megtartok, és az összes többit adom tovább. Tehát folyamatosan ugye ez a bizonyos draftolás, amiről már sokszor beszéltünk, járnak körbe a lapok, és igyekszünk a legjobbakat kiválasztani, ami ugye gyakorlatilag az első 3-4 átadás környékén elfogynak a jó lapok, és onnantól kezdve viszont azt próbáljuk optimalizálni, hogy minél kevesebb rossz lapot tartsunk meg, és amit lehet, azt át tudjunk adni a többieknek. Közben gyűjthetünk még kutyákat is, amik megvédhetnek bennünket a goblin támadásoktól. Témájában elég jól hozza tényleg ezt a fantasy kincsvadászatot. És egy grafikailag is, és minden szempontból szerintem egy nagyon korrekt játék, és az már korábban említett Piatnik kiadó kiadásában jelent meg éppen magyarul. Harmadik játékunk a mai napon a Kitara című játék lesz. Valószínűleg sokan ismerik a Rizikót, vagy valami hasonló ilyen területfoglalós játékot, ahol a kis seregünkkel megpróbálunk a szomszéd területre átmenni, onnan kiverni az ellenfelet, majd tovább haladni, és a végén elfoglalni minden területet. Gyakorlatilag a Kitara is ezt a mechanikát használja, egy területfoglalós játékról beszélünk. Nincs is benne különösebben kockákkal vagy bármivel történő csata. Aki a területre több egységgel lép be, az nyerte meg a csatát. Tehát ennyi, tehát borzasztó egyszerű szabályai vannak, itt kiiktatták azt, ami a Rizikóban ugye a legidegesítőbb volt, hogy én folyamatosan egyeseket dobok, mint támadó, az egyszem védekező katona meg a teljes seregemet elpusztítja, mert mindig jobbakat dob. Tehát itt a Kitarában itt csak annyi a lényeg, hogy több egységgel támadjak egy területet, akkor azt el is fogom tudni foglalni. Viszont itt nem fogom elpusztítani az ellenség seregeit, hanem azok csak visszavonulnak, tehát később azok vissza fognak tudni támadni. Tehát egy nagyon érdekes ilyen húzd meg, erezd meg típusú csata lesz a térképen, és ami ebben nekem még nagyon tetszett, hogy kétoldalas a térkép, és gondoltak arra, hogy ha jóval kevesebben játszunk, tehát mondjuk csak két játékos van, akkor ne egy bődületes nagy térképen kerülgessük egymást, hanem egy sokkal szűkebb területen csatázzunk, bár ez azért jellemző a legtöbb területfoglalós játékra, de van, ahol ezt sajnos elfelejtik a készítők, és nagyon sokszor előfordul az, hogy szinte nem is konfrontálódunk egymással, miközben egy területfoglalós játékról beszélünk, mert a játék felében csak foglalgatjuk az üres területeket, mert nincs mellettünk ellenfél. Úgyhogy a Kitara is egy nagyon-nagyon klassz játék, és a végére hagytam egyet, amit még talán a leges-legelső adásban, vagy valamelyik nagyon az elején említettem, hogy ez az a játék, amit hogyha asztalra kerül, akkor a legtöbb ember először ilyen furcsán nézi, hogy ez mi. Mert ez nem a hagyományos értelemben vett társas játék, tehát nincs tábla, nincsenek bábúi, de bábúink végül is vannak. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Klask. A Klask egy dán asztalosnak a remeke, lényegében készített egy, hát kicsit hasonló, mintha egy focipálya lenne. A focipálya alatt lesz a kezünk, egy mágnest fogunk tartani, és ez a mágnes fogja irányítani a focipálya tetején lévő bábunkat. Lesz egy labda, amit be kellene juttatni az ellenfél kapujába, viszont a vicces része az, hogy közben a pályán van három pici mágneses süti. Gyakorlatilag semmi közük a sütikhez, tehát három kis fehér korong, ami mágneses, ami ugye azt mondja magával, hogy ha én a közelébe megyek az egyébként mágneses bábummal, akkor ez a süti, ez úgy jön felém, mint a zámlőték volna, és a játékszabályban benne van az, hogyha valaki összeszed két sütit, az ugyanannyi, mintha gólt kapott volna. Tehát nagyon kell óvatosan vigyázni azzal, hogy mennyire megyek közel. Félelmetes, érdemes egyébként utána nézni az interneten, YouTube-on több videó is található, amiben Klask világbajnokság és Klask versenyek vannak, hogy a profik eszméletlen technikával használják ezeket a mágneses sütiket is, amikor megindítja felé a bábút, a bábú elkezdi vonzani, de közben elrántja a bábút, és az így megváltozott mágneses tértől a süti teljesen más irányba fog elmenni, és elképesztő olyan lassításokat lehet néha látni, hogy az se érti az ember, hogy mit műveltek, tehát annyira szinte láthatatlan, körülbelül úgy kell elképzelni egyébként ennek a Klasknak a sebességét, nekem mindig a jégkorong szokott ilyen lenni, hogy hát én ott egy csomószor azt se látom, hogy hol a korong, mert hát ütötték valahova, de szinte követhetetlen. Na, a Klask is ilyen. Nagyon-nagyon szeretem a Klasknak a jelmondatát, ami a dobozon is szerepel, hogy a Klask csak addig játék, amíg teász nyerésre. Tehát onnantól kezdve viszont véresen komoly lesz, hogy már pedig akkor is gólt akarok rúgni, és nagyon jól fejleszti egyrészt a szemkész koordinációt, tehát abszolút tudom ajánlani kisebb gyerekekkel is. Lehet, hogy nem nagy vad csatákat fognak játszani, mint mondjuk a klubban nálunk a srácok, hanem lehet, hogy kicsit lassabban, de nagyon jól megtanítja azt, hogy ugye nem látja a kezét, de mégis arra kell koncentrálni, hogy hol a keze és hol van a bábú, és közben nagyon jól tanítja még azt is, hogy hogyan fogom tudni például a labda pattanását és a kis mandinereket és a falról való visszapattanást megtanítja azt, hogy hogyan működnek ezek a kis irányok, amikor ilyeneket játszunk. Úgyhogy a Klask, abszolút azt tudom mondani, hogy egy olyan családi játék, ami egy-egy meccs lepörög 2-3 perc alatt, tehát hogyha ki is kapott valaki, akkor már is jöhet a visszavágó.
És valószínűleg igényelni is fogja.
Így van.
Köszönjük. K-betűs játékokról hallhattak. Mindegyikét természetesen ki lehet próbálni Péli Csabánál, a Tibor Társas Játék Klubban. Keressék őt, hogyha szeretnének csatlakozni a klubhoz. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.